következő előadásunkban tovább lépünk az élettelen rész felől a növények felé, és így Parádi Istvánt, az ELTE természettudományi karának egyetemi adjunktusát kérem, hogy a növényi szimbiózisok diverzitásáról beszéljen nekünk.
Üdvözlök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és beszéletek az én mániáimról. Első körben csak egy rövid reflexió az előző előadáshoz. Péter beszélt arról, hogy az egyensúlyt keresik. Hát mi biológusok is általában az egyensúlyt keresjük. Talán csak annyi a különbség, hogy mi nem kalucsokat gyűjtünk a tengerparton, hanem inkább skorpiókat, de nagyon hasonló a gondolkodás sok szempontból. Azzal kezdeném, tehát növény szimbiózisokról fog beszélni, de mégis az emberből indulnék ki, csak hogy így kedvet csináljak a témához. Az ember is egy szimbiózis valójában. Nagyon sok olyan élőlény van bennünk, rajtunk, amit talán észesen veszünk. Itt két példát hoztam fel, a kóli baktériumot, ugye a bélrendszerünkből, illetve egy nagyon helyes kis szőrtűszőadkát. Ezekkel együtt élünk. A mikrobióta, a bennünk lévő baktériumoknak az összegyet száma az 10-szer több, mint ami ahány sejtünk nekünk összesen van. Tehát egy létező számunkra is egy nagyon megfogható dolog ez a szimbiózis. Ami egyébként egy görög eredetű szó az, hogy szimbiózis, együttélést jelent, és a 19. század végén német és svájci tudósok írták le ezt a fogalmat. Valójában a köznapi nyelv az nem teljesen fedi a tudományos megfogalmazást, mert tudományosan a szimbiózis mindössze együttélést jelent, amiben lehet többféle is. Általában mi a pozitív-pozitív együttélést hívjuk szimbiózisnak, amikor mind a két fél profitál ebből. Lehet ez negatív-pozitív is, amit már parazitizmusnak hívunk. Én most inkább az elsőről, a mutualista szimbiózisokról fogok egy pár példát hozni. De csak hogy egy kicsit a legelején kezdjem, 4 milliárd éve jelent meg az első sejtes szervezet a Földön. Ezek voltak az úgynevezett prokarióták, amiknek még nem volt sejtmagjuk. Az örökítő anyag, ezt egy ilyen kis piros vonalkával jelöltem, az a sejten belül szabadon úszkált. És ezek a szervezetek rendkívül innovatívak voltak. 3,5 milliárd éve kitalálták a fotoszintézist, 2,5 milliárd éve pedig azt a típusú fotoszintézist, ami már oxigént is termelt. Tehát itt kezdődött el a légkörnek az oxigén által történő feldúsulása. Két nagyon fontos csoportjuk volt, a kék baktériumok, ezek ma is élnek, ugye a balatoni kék baktérium virágzást talán mindenki hallott nemrég. Tehát ők a fotoszintézist és a nitrogénkötést találták ki. A nitrogénkötés azt jelenti, hogy a légköri nitrogént szerves formába alakítják, tehát lényegében nitrogénellátást biztosítanak maguknak. Egy másik csoport, ezek alfa proteobakteriumoknak hívták, ők pedig kitalálták a légzést oxigén dús légkörben, tehát aerob légzésnek hívják, képesek voltak az oxigént felhasználni légzési folyamatokhoz. Majd 2 milliárd éve jöttek az úgynevezett eukarióták, amik már sejtmagos szervezetek voltak. Nem akarok belemenni részletekben, nagyon sok újításuk volt. Az egyik ilyen újítás volt, hogy fagocitózissal táplálkoztak, itt próbáltam jelölni ezt, hogy a membrán így betűrődött és magába zárt kívülről egy másik élőlényt, amit aztán megemésztett. Csak hogy voltak olyanok ezek között, akik a megemésztett prokarióta szervezetet nem emésztették meg, vagy a fagocitált prokarióták nem emésztették meg, hanem inkább együtt éltek vele, mert rájöttek, hogy az olyan dolgokat tud, amit ők még nem. És így létrejött két olyan sejtszervecske, ami ma is dominálja, ma is meghatározza az életet. Az egyik 2 milliárd éve egy alfa proteobakteriumból az úgynevezett mitokondrium, ami bennünk is megvan, és ő felelős a légzési folyamatokért. A másik pedig ez a zölddel jelölt kloroplasztis vagy zöld szintest, ami növényekben található, egy sok tengeri algában. Ez 1,5 milliárd éve, ez egy bekebelezett fotoszintézist végző kék baktérium eredménye. Ugye ez úgy alakul, itt látható, hogy kloroplasztis vagy zöld szintest, hogy dupla membránja van. A belső membrán az az eredeti baktériumnak, vagy prokarióta baktériumnak a membránja, a külső pedig az a membrán, ami a fagocitózis során köré rakódott a bekebelező szervezet által. Belül pedig ugye ennek egy ilyen nagyon bonyolult membránrendszer van, például tele van mindenféle fehérjével és klorofil molekulával, ami aztán elvégzi a fotoszintézis feladatát. Hát eddig nagyjából szerintem sokaknak ismerős a történet. Ami viszont igazán különleges ebbe az egész úgynevezett endoszimbiózisban, mert egyébként ez az endoszimbiózisnak a folyamat, amit így elmondtam, hogy ez az endoszimbiózis lehet másodlagos, sőt lehet harmadlagos is. Amikor a természet nem mindig szeret új dolgokat kitalálni, hanem a meglévő kockákból építkezik, és jött egy másik szervezet, ez az a bal oldalon, ez az eredeti folyamat, amikor egy kék baktériumot, ami fotoszintetizált, bekebelezett egy sejtű, és lett belőle egy zöld szintest. Szóval jött egy másik egysejtű, ami ezt az előző egysejtűt kebelezte be klorokasztiszos túl mindenestül, és csinált belőle egy másodlagos sejtszervecskét, aminek már három vagy négy membránja van. És ugyanúgy fotoszintetizált, csak ő már felhasználta a meglévő folyamatokat. Ezek a szervezetek, amik így alakultak ki, ezek nagyon elterjedtek, a tengeri planktonnak a nagyon nagy részét alkotják, kovamoszatok például, vagy a jól ismert zöldszemes ostoros, amit még általános iskolában is tanítanak, és a földi fotoszintézisnek a negyedét vagy a felét ők végzik. És ezek nem növények, hanem egyéb tengeri algák. De vannak újabbak is, tehát hogyha tovább megyünk ezen a vonalon, nem olyan régen, 100 millió éve jött egy aműba, gondolt egyet, és megcsinált ugyanazt, mint 3,5 milliárd éve egy korai egysejtű, bekebelezett egy kék baktériumot. Csak itt meg elég jól fölismerhető, hogy ez egy kék baktérium, még nem változott annyit, mint egy kloroplastis, és ezt kromatoforának hívják, és ott éldegél az aműbában, ami egyébként normálisan tud táplálkozni, de közben fotoszintetizál is. Tehát egy multifunkcionális szervezet. Aztán jött 12 millió éve, még kevésbé régebben egy másik élőlény, egy édesvízi kovamoszat, amiben már volt egy bekebelezett egysejtű, ami már tartalmazott egy kloroplasztiszt, de úgy gondolta, hogy ez nem elég, és még magába zárt egy másik kék baktériumot, aminek ugyan már a fotoszintézisre nem volt szükség, meg már volt neki, de a nitrogénkötés jól jött. Úgyhogy van egy másik kis testecské, ez férikus testnek hívják, ami nitrogént köt neki, úgyhogy már elég jól el van látva mindennel. Na de hogy még tovább menjek, vannak fotoszintetizáló állatok is, ezek tengeri csigák, amik azt csinálják, hogy legelnek egy adott tengeri algát. Az algából megeszegetik, és a bélrendszerükben az algából szisztaduló zöld színtestek nem emésztődnek meg, hanem lerakódnak a bélfal mellett ennek a csigának a szervezetében. És ilyen zöld színű lesz, szépen föltölti magát, kifekszik a napra, és 10 hónapig ott éderel, és nem csinál semmit, csak fotoszintetizál. Utána 8-10 hónap múlva szaporodik, és minden megy tovább. Nem tudja továbbadni, tehát az új kis csigának újra be kell szerezni a plasztiszokat, de ez egy működőképes rendszer. De nem csak tengeri csigák csinálják ezt, bár azoknak itt valóban látszik, elég sok fajtája képes erre, de más élőlények is jellemzően tengerből, tehát korallok, zsákállatok, medúzák, kajlók, szivacsok, tehát sokféle szervezet, sokféle állati szervezet képes arra, hogy ilyen plasztiszokat gyűjtsön magába, ezeket kleptoplasztiszoknak hívják, tehát lopott plasztiszoknak. Tehát ez az integrációnak egy kevésbé szoros módja. Már egészen más, mint amit az elején mondtam, ugye az eukarióta sejtek kialakulásánál. Maga az endoszimbiózis nevű elmélet, az igazából egy orosz kutató nevéhez fűződik, Mereskovszki, aki ezt leírta. Ő azt a példát hozta föl, hogy micsoda különbség van egy oroszlán és egy pálmafa között. Az oroszlán ugye megfeszíti az izmát, figyel, ugrik, szalad, hogy beszerezze azt az élelmiszert, ami nélkül ő elpusztulna, tehát nagyon sok erőfeszítést kell tennie, hogy megtalálja. A pálmafa pedig csak áldogál, a sok milliónyi kis szervezet, amivel ő együtt él, ők szépen elvégzik ezt a munkát, és nem kell csinálnia semmit. Tehát egy óriási különbség van a kettő között. Igazából ennek az elméletnek a legismertebb képviselője Lynn Margulis, akit még volt szerencsénk 2006-ban is meghallgatni egy konferencián. Egy amerikai kutató hölgy volt, ő terjesztette el ezt az endoszimbiózis elméletet világszerte, rengeteg könyvet írt erről, és hát érdemes követni, nagyon-nagyon inspiratív volt a munkássága. És egy picit ugranék, most a növényekre célzottabban, ugyanis félmilliárd éve volt egy hatalmas ugrás a élet történetében, hogy növények szárazföldre léptek, tehát addig tengeri élővilág volt, tengeri algák voltak, ők képviselték a növényeket, ezek kiléptek a szárazföldre, és egy egészen más élethelyzethez kellett alkalmazkodniuk, amiben újabb szimbiózisok segítették őket. Az egyik ilyen volt az arbuszkuláris mikoriza gombák által alkotott szimbiózis. Ez egy szoros, de nem olyan, nem sejtes kapcsolat, hanem egy szövetis kapcsolat. Tehát a gombafonalak, amik itt a talajban növögetnek, szépen behatolnak a gyökér szövetbe, és úgynevezett arbuszkulmokat képeznek a sejten belül, ami egy tápanyag átadó felület. Itt láthatok mikroszkopos fotók, így néz ki. Ez olyan, azt a hasonlatot szoktam hozni, olyan, mint egy emberi placenta. Tehát egy nagyon nagy felületű tápanyag átadó szerv az a növény és a gomba között. A gomba ásványi tápanyagokkal látja el a növényt, cserébe a növény szénhidrátokkal látja el a gombát. Itt alul egy növényi szövetet kolonizáló gombának a hifája látható például. Itt pedig egy gombák által kolonizált gyökér szövet. De hogy tovább menjek, a korai nyitvatermők szintén, ők már ugye arbuszkuláris mikorizával rendelkeztek, de nem volt elég nitrogénjük, főleg ebben az időszakban, és kitalálták, hogy ők a gyökerük egy másik részébe kék baktériumokat fogadnak be. Ez látható is, ha elvágunk egy cikász pálmának a gyökerét, látható egy ilyen kék csík benne. Ott élnek a kék baktériumok, és nitrogént fixálnak nekik. 165 millió éve a késő jura időszakban robbanásszerű fejlődésnek indultak a nyitvatermők, nekik is nitrogénre volt szükségük, ezért kitaláltak egy másik mikorizát, mert az arbuszkuláris mikoriza nem annyira jó a nitrogén felvételben, de az ektomikoriza az már igen, ő egy másik fajta gombacsoport által keletkezik. Ezek a gombák, ezek egyébként jól ismert vargánya, vagy légyőlögalóc, vagy akár a szarvasgombák, ezek ilyen bevonatot hoznak létre a gyökerek csúcsán, mint itt is látszik, és főleg nitrogénnal látják el a fákat. A nehezen lebomló avarból ezek a gombák képesek a nitrogént könnyen kiszedni. Aztán kicsit korábbi, vagy kicsit később, 100 millió éve a kréta időszakban volt egy másik fa csoport, ezek már zárva termények, aminek szintén kevés volt a nitrogénje, ugyanis lápos területeken éltek, ez az égerfa például, és az ilyen lápos, vizes élőhelyeken nehéz nitrogént felvenni, mert elmegy a talajból, és kitalálták azt, hogy egy másik gomba, másik baktériumcsoporttal képeznek egy szimbiózist, és ilyen kis gümőket alkotnak, és ezekben ezek a baktériumok nitrogént fixálnak nekik a levegőből, így könnyebben tudnak nitrogént felvenni. Ha már klímaváltozásról beszéltünk, 50-60 millió éve az Északi-tengeren volt egy úgynevezett azolla korszak. Az azolla egy olyan páfrányféle, ami a vízben lebeg, és a vízbe nyújtja lefelé a gyökerét, és onnan a vízből veszi fel a tápanyagokat. De nitrogénje kevés van, úgyhogy a levelek alján egy ilyen kis üregben befogadott néhány kék baktériumot, amik neki nitrogént fixálnak. És ez egy olyan sikeres stratégia volt, hogy a 60 millió éve a Föld viszonylag meleg volt, tehát az északi sarkon is trópusi klíma uralkodott. Úgyhogy ők ott növegettek és szépen fixálták a széndioxidot, de mikor lesüllyedtek a tenger aljára, akkor ez a széndioxid, a megkötött széndioxid szerves anyagok formájában ott maradt, és a mai kőszén meg kőolajtelepek innen származnak. És ezáltal kivonták a légkörből, úgyhogy ilyen 10-20 millió év alatt szépen a hőmérséket lecsökkent, és valószínűleg az ő kis szimbiózisok eredményeképpen jutottunk el oda, hogy most jégsarkák borítják már nem sokáig a sarkokat. Egy másik, egy még fiatalabb szimbiózis, ez már egy speciális növénycsaládra vonatkozik, a pillangós virágú növények. Szintén baktériumokat foglalkoztatnak, amik képesek nitrogént fixálni. Ezek már nem kék baktériumok, egy másik csoport. Ezek a rizóbium csoportba tartozó baktériumok. Ezek a bab növények, vagy a szója például, vagy lucerna lóhere, ezeknek a gyökerén lehet látni egy kis gümőket, amiben benne élnek ezek a bacik, és a nitrogént megkötik a növény számára. Tehát ezek a növények elég jól tudnak funkcionálni nitrogénmentes talajokon is. És végül az egyik utolsó példa az orchidea mikoriza, Az orhideák, az is viszonylag fiatal növényi csoporton 100 millió éves, egy egészen különleges kapcsolatban élnek a gombákkal. Az orhideák magjai nagyon picikék. Olyan picik, hogy nem is tartalmaznak tápanyagot. Tehát amikor elviszi őket a szél, valahova leesnek nedves körülmények közé, akkor egy picit megduzzadnak, egy-kettőt osztódnak, és nem tudnak tovább növekedni, ha csak nem találkoznak egy gombával, amit ők oda csalogatnak, egy speciális gomba csoportról van szó. Ezek behatolnak a növekvő magba, és elkezdik táplálni a magot ásványi anyagokkal is, és szénhidrátokkal is. És utána az orhidea tovább tud növekedni, létrehoz egy ilyen kis protokornak nevezett kis gombockát, és ebből nő ki majd a kifejlett növény. Itt látható a húszínű ujjas kosbor, illetve a madárfészek kosbor, ami nálunk is él. Ők is ezekkel a gombákkal élnek együtt. Ami érdekes, és még mindig egy rejtély a tudomány számára, hogy a madárfészek kosbor hogyan is kezel ezeket a gombákat, mert ő egyébként nem fotoszintetizál, kifejlett korában is a gombák látják el tápanyagokkal. Hogy a gomba haszna micsoda, azt még mindig nem tudja senki. És hát nem beszélek azokról a fajta sok ezerféle szimbiózisról, ami endofiton, epifiton vagy asszociatív szimbiózisnak hívnak, amikor különböző baktériumok vagy gombák élnek a növény gyökerén vagy a növény gyökerén belül, különböző funkciókat bírnak, nagyon sokszor pozitív, néha negatív, de a növény ezek nélkül nehezen tudna alkalmazkodni a természeti változásokhoz. És ekkor egy mérnöki példa a végére, ez egy, nem elég rosszul látszik sajnos, ez egy spanyol művésznek az alkotása, ez egy ilyen kis robot, ilyen kerekeken gurul, amiben vannak ilyen kis cserepek, amiben növények nőnek, ilyen vízkultúrában, és a robot ilyen szennyezett területeken mozog, egy kis szennyezett vizet magába szippant, és betolja a növény gyökereihez. A növény gyökerein élő baktériumok képesek arra, hogy ebben a szennyezett vizet felhasználva hidrogént fejlesztenek, és ez a hidrogén üzemanyagként hajtja ezt a robotot. Lehet, hogy ez a következő ember utáni szimbiózisnak az előképe. És hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen ezt a fantasztikus előadást is. Én nem csak a szavak sokszínűségére csodálkoztam rá, aminek a felét nem értettem, vagy az egészét, hanem arra is rá csodálkozhattunk, hogy tényleg milyen különleges és milyen sokszínű ez a világ a mikroméretekben is, amit nem is látunk szabad szemmel magunk körül, és idői távlatban is, amire már visszagondolni sem tudunk. Úgyhogy ennek a rácsodálkozásnak is nagyon érdekes volt az előadás, ebből a szempontból is. Másrészt azon gondolkodtam közben, hogy milyen sok szó használunk a természettudományban is, az élettelen és az élő világnak a részeire is, ami emberi szó, ami antropomorf szó. Tehát hallhattuk azt, hogy rájönnek a növények, hogy bekebelezik egymást, hogy továbbadják egymásnak. A növényeket ilyen emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel, de vajon mi emberek tudunk-e növényi és természetes tulajdonságokkal is rendelkezni, és mit tudunk ebből tanulni, ebbe a következő előadás vezet be minket.